Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma tartják a Péter fillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Kiemelték, a Magyar Katolikus Egyház a Szent Atya felhívásához kapcsolódva ma Szent Péter és Pál apostolok ünnepén tartja a Péter fillérek gyűjtését, amely nagyon régi hagyománya az egyháznak. Gyökereit az evangéliumokban és az apostolok tanításaiban találjuk meg. A Szent Atyába vetett szeretetet és bizalmat szimbolizálja, hangsúlyozták. Az ukrajnai és a közel-keleti háborús helyzetek, a világszerte jelenlévő fegyveres konfliktusok és más nehézségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tettekkel, látható jelekkel is segítsük a Szent Atya tevékenységét, az egész világra kiterjedő karitatív misszióját. A Magyar Katolikus Egyház 2024-ben közel 80 millió forint adománnyal támogatta Ferenc pápa apostoli küldetését. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek hálaadó aranymisét mutatott be pappá szentelése 50. évfordulója alkalmából szombaton a budapesti Szent István Bazilikában. A szentmise elején Michael Wallace Benek apostoli nuncius tolmácsolta 14. Leó pápa köszöntőjét. 14. Leó kiemelte a bíboros buzgósággal és az egyház tanító hivatalához való hűséggel végzett munkáját és a kánonjogban való jártasságát. A pápa áldását adta a bíborosra, nyájára és családtagjaira. Süllei László protonotárius, kanonok, érseki általános helynök köszöntő beszédében kiemelte. Erdő Péter szentelése előtt választott papi jelmondata: tieidet és tieidből néked ajánljuk fel, ma 50 év elteltével újra értelmet nyer. Az aranymise kelyhében most nem csak a bor változik Krisztus vérévé, hanem egy egész élet igennyét, áldozatát és szolgálatát ajánljuk fel Istennek, fogalmazott. A bíboros a szentmise végén köszönetet mondott az életéért, a keresztség kegyelméért és papi hivatásáért. Felidézte: gimnazistaként a hivatása megtalálásáért imádkozva újra és újra az a két szó ötlött fel benne, hogy pap és Magyarország. Átadták szombaton Csákváron a felújított evangélikus templomot, melyhez 40 millió forint állami támogatást kapott a plébánia, 25 millió forintot pedig a Csákvár Bicske Csabdi Társulat evangélikus egyházközség tagjai gyűjtöttek össze. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az esemény előtt a távirat irodának elmondta: 2010 óta 3800 templom újult meg, 200 új templom épült, 340 új közösségi ház létesült, és 1850 plébániát, illetve közösségi házat újítottak fel a Kárpát-medencében. Soltész Miklós hozzátette: ezek az eredmények is erősítik a kereszténység üzenetét, amely ellen azonban Európában sok helyen fellépnek. Mészáros Tamás, a gyülekezet felügyelője elmondta: a 155 éves templomban külső és belső felújítást végeztek. A munkálatok során derült ki, hogy a festés helyett a teljes templom süveget cserélni kell, mert a korábbi javítások után beázott és a tető szerkezet elkorhadt. A templomban a teljes padlózatot kicserélték és fűthetővé tették, valamint új ablakokat építettek be, korszerűsítették az elektromos hálózatot és felújították a padokat. Nem sokkal este 8 óra előtt befejeződött a Budapest Büszkeség elnevezésű rendezvény a Fővárosi Műegyetem rakparton. A rendezvény színpadán felszólal többek között Karácsony Gergely főpolgármester, színészek, több civil szervezet képviselője és az Európai Parlament román alelnöke is. A demonstrálók a Városháza Parkból az Erzsébet hídon át vonultak Budára. A Szabadsághidat a Mi Hazánk mozgalom lezárta, ezért a rendőrség nem engedte az eredetileg tervezett útvonalon vonulni a résztvevőket. A résztvevők közt gyermekes családok is sétáltak. A tömeget 9 teherautó kísérte, köztük a fővárosi önkormányzat, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, az MSZP, az Amnesty International és a Tilos Rádió járművei. Amikor a felvonulók megérkeztek a műegyetem rakparton felállított színpadhoz, a menet vége éppen csak elindult a Városháza parkból. Atrocitás nem történt a rendezvény idején. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre készülhetünk. A délutáni órákban a gomolyok időszakosan jobban össze is állhatnak, majd estére fokozatosan csökken a felhőzet, néhol az északkeleti határvidéken kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati, északi szél ismét sokfelé megélénkül, a hőmérséklet napközben 30 és 34 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
A végtelenbe fut, ott néz, hogy honnan indult, célt hol talál, nem tudja már. Nézd, mennyi fény, ott fenn a fény, szép csillag függönyén, s itt lent, neon reklám, csillog és néz, belesápad az ég. Hamis fényben halott reménnyel, hogyan indulhat még, ha minden vágyam, minden álmom az ég. Nézd, ez a föld itt visszahúz, ruhámra ragad a
vár.
egy remény sugár. Jöjjön a fény, nézd végleg, semmi nincs elveszve még. Látod, újra földig hajol az ég. Áttöri sötét éjszakát, csillagok arany porát, hinti rád és titkot súg felé.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Amikor valaki megkeres engem, hogy itt van ez a lány, nem tudom, mi az Isten terve velem, mindig azt mondtam, hogy figyelj, ha te Istentől vársz választ, legyél tényleg őszinte, és fogadd el azt is, ha az Isten olyat mond, amit te nem szeretnél. Mert azért mondja, hogy megvédjen téged.
A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg.
De mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg.
A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Hogyan születnek a helyes döntések? Mi minden és miképpen akarja befolyásolni az embert? Életbevágó kérdések ezek fiatalként, de felnőtt korban szintén. Deák László esperes, a Podmanicki János evangélikus általános iskola 6. osztályosainak tartott előadásából idézünk műsorunkban. Az iskola csendes napján az annak mottójául szolgáló hosszabb bibliai szakaszt 6. gyerekek olvasták fel műsorunk számára. Végül Hulay Enikő interjújában Zsemberovszki Veronika, a szódi hitoktató osztja meg velünk, hogy őt hogyan vezette döntéseiben és nehéz életszakaszaiban is az Úr. Tartsanak ma is velünk!
Mindig azt mondod nekem, ami bánt, és ma a szívedben nincs, aki belelát. Mindig megmondják, mi az, ami jó. Néma zaj lett a rádió.
A rádió.
Tudom, túl harsogja a világ, de ő a szívembe oltott a parazsát. Mindig rosszkor hagynak a szavak el, vagy ha mondanám, senki nem figyel. Valahogy monoton lett a világ, ahogy iszom a kávét.
Arról fogom beszélgetni, hogy hogyan tudunk az életben jó döntéseket hozni, és miért fontos ez, hogy erről beszélgessünk mennyi idős korban. Ki ismeri a sakkot valamennyire? Oké. Ez milyen bábú?
Király.
Én vagyok a király. Nagyon jó. Ha egy király leteszünk a sakktáblára, akkor hány helyre léphet a király?
Egy.
Egyet léphet, de hány helyre?
Négy.
Három.
Nyolc.
Nyolc. Itt van a király. És ül az ember és gondolkodik, hogy hova lépjen, és van 8 lehetősége. És ha valamelyiket választja, akkor valamerre eldől a játszma. Minden döntésnek az életében megvan a maga jelentőség. Tegnap láttam egy felvétel, mostani sakk világbajnok játszott egy 19 éves fiatalember, vagy ő se sokkal idősebb, és volt egy rossz lépése, amitől kikapott, és akkorát ütött az asztalra, hogy elrepültek a bábuk, aztán bocsánat, az két, az a sakkban elég ritka. Tehát egy rossz lépést hozol, és utána az meghatározza sokszor az egész életedet. És az a nehéz az egészben, hogy olyan a földi élet, hogy nem várja meg, hogy elég érett és nagy legyél, csak akkor hozzá egy nehéz kérdéseket, hanem lehet, hogy már most kell döntened bizonyos dolgokba, és ha most rosszul döntesz, az hatással lesz a későbbi életedre. Hatással lesz a párválasztásodra, hatással lesz az anyagiakhoz való viszonyodra, a szüleidhez való viszonyra, sok-sok mindenre hatással lesz. Éppen ezért, mivel egy nagyon felgyorsult világban élünk, ahol nagyon sok minden annyira fiatal korba éri már az ember, ezért nagyon fontos már ennyi idősen, hogy tudjatok tudatosan gondolkozni. Nem akarom ezt a szöveget mondani, hogy amikor én még kisrác voltam, nem kell megtippelni hány éves vagyok, 35 és 70 között valamennyi, amúgy 52, nincs ebben semmi titok. Amikor ennyi idős voltam, totál más volt az élet. Volt egy tévécsatorna, képzeljétek el, ami hétfőn nem is sugárzott, pedig nem 180 éves vagyok. Nem volt internet, nem volt telefonunk, még vezetékes sem, mikor gyerek voltam. Teljesen más volt minden. Kezdjük el nagyon egyszerű kis játékkal. Ha ebben a kérdésben döntened kell, akkor kitől kérsz tanácsot vagy segítséget, vagy kérsz te bárkitől? Ilyen lehetőségek vannak, hogy megkérdezem szüleimet, a barátaimat kérdezem meg, a tanáromat kérdezem meg, keresek egy lelkészt, megnézem az interneten, hogy mit mondanak erről, vagy megkérdezem Istent, kinyitom a Bibliát, és akkor hát ha válaszol. Oké, kit kérdezel meg reggelente, hogy milyen ruhát vegyél föl? Szüleidet. Magadat.
Barátodat.
És akkor reggel 7-kor átsülsz a barátodat. Mit vegyek föl? Tényleg itt van?
Igen.
Oké. Más? Ki az, aki nem magát kérdezi meg? Hát el tudjuk dönteni, ugye? Oké. Puskázzak el dolgozatnál. Kit kérdezel meg? Csak eszembe se jutott, ami egy szinte lehetőség sem a számára. Mit szoktatok megkérdezni erről?
Senki.
Ki az, aki meg szokta erről kérdezni? A tanárait? Szüleidet? Isten? Van köze Istennek, ahhoz, hogy puskázunk?
Egy
kicsit, igen. Lehet, nem is olyan kicsit. Kivel randizzam? Kit kérdezel meg?
Én a barátaimhoz
a szüleimet. Következő. Mit nézek meg a Netflixen?
Most én megkezdem a barátaimhoz.
Van egy köze Istennek ehhez?
Szóval
mi? Nézzük, amit akarsz.
De.
Lehet, hogy befolyásolna? Ez is, hogy magatok eldöntitek. Oké, következő. Látom, hogy valakit állandóan bántanak és segíteni akarok. Kit kérdezek meg erről, hogy mit csinálják?
Én a szüleimet, hogy beleszóljak.
Szüleid?
Szüleid.
Félek a halálról. Attól
még jövő szüleimet.
Beszélgetnél erről valaki, hogy kit kérdeznék?
Isten.
Isten? Ugye a témákat, ahogy néztük, nagy részt mindenki saját magát kérdezni meg, saját döntésében bízik. Vannak, akik azért még úgy maximum a szülőket. Mindjárt beszélgetünk erről, hogy ez miért fontos. Felolvasok nektek egy történetet, jó? És azt szeretném kérni, hogy arra figyeljetek, hogy mi az, ami elcsúszott benne, miért alakult így ennek a Géza nevű fiúnak az élete, mit kellett volna másképp tenni, mikor lehetett volna valamit másképpen tenni. Így szól a történet, ez Géza meséli el, mondja, 8 évesen kezdtem vízilabdázni. 14 éves voltam, amikor bekerültem az ifjúsági válogatottba. 2 évig minden szépen ment, edzések, sikerek, az edzőm szerint nagyon tehetséges voltam. Akkoriban történt, hogy egy bulin az osztálytársaim megkínáltak cigivel. Először visszautasítottam, de azt mondták, gyáva vagyok, és mindenki cigizik, aki vagány. Nem akartam kimaradni a bandával, a lányok is kisfiúnak tartották azt, aki nem cigizik. Szépen lassan azon kaptam magamat, hogy dohányzom. A sportban pedig kezdtek romlani az eredményeim. Nem bírtam szuflával az edzéseket, hamar kifulladtam és fáradékonyabb lettem. Az edzőtársaim próbáltak meggyőzni, hogy hagyjam abba a cigizést. Azt is mondták, hogy rosszabbul lehettem is, nem is jó velem együtt lenni. Az edzőim pedig egyértelműen megmondták, hogy ki fogok kerülni a válogatottból, ha nem szokom le a dohányzásról. De én nem akartam, hogy a haverok nyuszinak tartsanak. Azután egy év múlva a csapat megnyerte a világbajnokságot, de én már nem lehettem velük, kitettek a csapatból, mert nem tudtam teljesíteni a szintet. A haverok már szétszóródtak, és én azóta is úgy érzem, hogy valami nagyon fontos és visszahozhatatlan dolog veszett el az életemből a sporttal. Sajnálom, hogy így történt. Ez egy klasszikus történet, ami sok egyéb válfaja is lehet. Most nézzük azt, hogy miért alakult így az életem. Kinek a döntése volt ez?
Saját
döntése volt, igen?
Befolyásolták
a barátai, igen. Mennyire erős a barátoknak a befolyásoló hatása az ember életében? Mennyire engeded, igen. Tehát egyrészt, hogy te mennyire vagy erős, másrészt meg a hatás mennyire erős. De jön az a kor a kamaszok életében, amikor a legerősebb hatás az mindig a kortársaknak a hatása. Kortársak nagyon-nagyon negatívan és nagyon-nagyon pozitívan is tudnak hatni az emberre.
Az ember még valamire vár, tudom bizonytalan, de mégis keresem. Valahogy gyönyörű lett a világ, ahogy iszom a kávét. Ahogyan nézem az ablakon át a vihar.
Mindig azt szoktam mondani, akik középiskolába jelentkeznek, hogy lelkész mindig megkeresnek, hogy jól Laci, imádkozz azért, hogy fölvegyenek ebbe az iskolába, vagy ebbe az iskolába. Mindig azt szoktam mondani, hogy én imádkozom, de nem azért, hogy abba is, vagy ebbe az iskolába vegyenek föl, hanem azért, hogy az Úristen abba az iskolába vezessen, ahol ő látni szeretne téged, és ahol leginkább tud fejlődni jó irányba a személyiség. Nagyon meghatározóak azok a barátok, akik ilyen idős korban ott vannak az ember mellett. Sokszor ezek a barátságok kísérik el az ember az egész életén keresztül. Nagyon mély barátságok tudnak lenni, de hihetetlenül komoly hatásra tudnak lenni negatív irányba is a fiatalok életére, a kortársak. Azok, akik 18 éves korukig rászoktak az alkoholra, a dohányzásra, a kábítószerre, vagy idő előtt lefeküdtek valakivel, nagyon-nagyon kevés az, aki azért csináltam el erre, ő vágyott, mert nem bír cigi, meg alkohol, meg szex nélkül élni, hogy olyan erős külső nyomás volt, hogy akkor is megtette, csak hogy békén hagyják, és lányok, ez különösen rátok nagyon veszélyes, nagyon vigyázzatok magatokra. És itt óriási nagy erő, majd erről mindjárt beszélni fogunk, hogy saját magad ott tudsz olyan erős lenni, hogy ennek ellenállj, ott tud körületed egy olyan közeg lenni, ami ebben segít, és ami nagyon fontos, hiszen lelkész vagyok, mi közelnek az egésznek az Istenhez. És hogyan tud az Isten vigyázni meg? Ennek a történetben, ha megnézitek, jóvá lehetett tenni azt, ami elromlott?
Hát nem.
De
igen,
bocsánat.
Lesz, hogy volna jó, igen, lett volna olyan, amikor meg lehetett volna még állni, és jóvá lehetett volna tenni? Volt ilyen, ugye? De ott is az volt, hogy a két hatás volt, az edző és a csapattársak azt mondták, hogy ez nem jó, de továbbra is azt mondta, hogy ő nem akarta azt, hogy üszinak tartsák. És tönkre megy az élet, és nem csak arra kell gondolni, hogy megy tönkre az élet, hogy nem lesz válogatott sportoló, hanem lehet, hogy a családi élet, a párkapcsolat, a gondolkozása és egyéb dolgok mennek tönkre. Hívva rosszat tett, vagy nem? Mindenki azt mondja, hogy ez rossz? Honnan tudjuk, hogy mi a rossz? Amit szoktak mondani, az például nagyon-nagyon erőssé vált, nem magyar szóval, az egoizmus. Tehát, hogy már nem a közösség számít, az a lényeg, hogy te legyél sikeres, te menj végig az úton, te győzd le, kell mindenki, taposd el mindenki, és a másik, hogy az a lényeg, hogy neked jó legyen. Valósítsd meg magadból, és mindegy, hogy milyen ára. Ez is egy ilyen erős nyomás a korszellemnél. Mi az, ami segít nekünk az életben helyesen dönteni? Próbálj elképzelni egy kicsit komolyabb helyzetet, ne azt, hogy mit vegyek föl. Mi az, ami segít eldönteni? Megtegyem, ne tegyem. Az agyad. Ezt mondjuk ugye a korábbi tapasztalataim, meg amit átéltél, meg ilyen, ugye? Gondolkozol. Mi az, ami még mindannyiunkban van? és segíts nekünk dönteni.
Szívünk
Isten, igen.
Lélek.
Szentlélek. Szentlélek is segít, ha már találkoztál egy lelkiismeret. Köszönöm szépen. Na, ez egy fontos dolog. Mi az a lelkiismeret? Mit csinál a lelkiismeret?
Megbánás
segíti a lelkiismeret. Nagyon jó. Egy percben kicsit teológiailag. A történet az én számra arról szól, hogy Isten megteremti az embert, és akkor az Isten beleírja az ember szívébe a törvényét. Ez a szívbeírt törvény. Hogy az ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha megnéztetek az olyan népeket, ilyen eldugott afrikai népeket, akik soha nem hallottak Istenről. Ők is tudják, hogy nem jó megerőszakolni a szomszéd feleségét, ellopni a őzet, amit elfogott, nem jó, nem tudom én mit csinálni, bunkóval fejbe verni a szomszédot. Van valami bennük, minden emberben, amit próbál minket irányítani. Aztán jött a bűneset, és a bűnesetnek a következtében a lelkiismeretünk is, jegyezzétek meg ezt, manipulálhatóvá vált.
Lélekhangoló.
Deák László kispesti lelkészt, Esperest hallják Lélekhangoló evangélikus műsorunkban.
Mondok nektek négyféle mérleget. Talán már mindegyiket láttátok, vagy kettőt biztos. Az első az a gyógyszertári mérleg. Ezt nem nagyon látjuk, a gyógyszertári mérleg egy nagyon-nagyon finom mérleg, ami milligrammokat is mér. Amikor össze kell állítani egy krémet, vagy valamit, és mennyi hatóanyag kell bele, akkor ilyen nagyon keveset tesznek bele. Második mérleg a konyhában van otthon, az nem tudom, 5-10 kilóig mér, hogy mennyi vaj, meg liszt, meg egyéb kell a kajába, amíg a házi asszony nem olyan rutinos, hogy már szemre látja. Ugye ezt láttam? A harmadik, ha sokan nem szeretik, az a fürdőszobában van, sokszor 120 kilóig mér, hogy a fürdőszobai mérleg, ráállunk, és nézegetjük, és nézegettem, hogy felében már megfogadtam, hogy 5 kilóval könnyen becsak is nem megy. És a negyedik, az pedig a... Na, melyik a legnagyobb mérleg?
A kamionok.
Így van, a kamionok az, amivel mérik, ezeket nem nagyon látjátok, de autópályán, ha mentek, vannak ilyen leállások, ha ki van érve a kamionokat, a Kecskemét után van egy ilyen nagy, ahol ki kell állni, észre se veszel, a betonban van benne egy hatalmas mérleg, rááll a kamion. Na most mi lenne, ha erre a mérlegre rátennél egy kocka cukrot? A szobamérlegre ráteszel egy kocka cukrot, az sem fog. Így van. Tehát a lelkiismeretünk az olyan, mint egy mérleg, de nem mindegy, hogy hogyan, miért. És nem mindegy, hogy mihez van beállítva. Megmondom őszintén, ráruljátok majd el a feleségemnek, hogy ő néha szokta azt csinálni, csak én veszek észre, hogy ha nem elégedett a súlyába, pedig ilyen vékony, akkor a mérleget egy -2-re visszatekeri, és úgy állsz rá, akkor már egész jó, mert nekem még kicsit többre kell visszatekernem. Belőlem, hogy hány kiló akarok lenni, ó, nem kell fogyni, meg ilyenek, a mérleget kicsit -5-ről indul, ráállunk. Ilyen a lelkiismeret. Figyelj nagyon! A lelkiismeretünk olyan, el tudjuk haltani, és az origót át tudjuk tenni máshol. Lassanként állítgatom át, és mindig ahol átállítottam, azt veszem természetesnek, és onnantól kezdve a következő lépés már nem olyan nagy. Soha ne legyen benne részletek, de ennek a legtipikusabb példája az mindig a hűtlenség és a házasságtörés. Meg most itt valakivel találkozom, hölgyel, kicsi az esély, hogy itt ráugrom, és nem tudom, mit csinálok. Most nagyon-nagyon komolyan beszélek, ez jegyezik meg. De azt, hogy mondjuk odaállom mellé, és kicsit beszélgetek vele, következő nap kedveskedek valamit, nincs ebben semmi rossz, vigarébb, akkor megyek kávézni, bármikor meg lehetne állítani, mert ez egy ilyen pici dolog. Csak minden nap egy picit harrébb megy ez az egész, a végén már nagyon messzire kerülsz attól, amit eredetileg jónak tartottál. És onnantól kezdve, hogy magadat véd, már ezt fogod jónak tartani. És teljesen eltolódik az embernek is, mert és nagyon sok mindenre vagyunk itt. Ez még nem olyan nagy. És elállítódik a lelkiismeretünk. És ebben a korszellem, a világ, és hát hadd mondjam így azért az ördög is, óriási nagy szerepet játszik. És az Isten igéje az, amelyik ezt a lelkiismeretet mindig jól be tudja kalibrálni. Hogy lehet, hogy a többiek azt mondják, hogy nem bűn a puskázás. De valahol azért te is érzed, hogy az. Lehet, hogy egy idő után megszokod, vagy nem akarod, hogy mit mondjanak. De mégse jó dolog. Mindannyian érzik, hogy azért ez csalás. Még annyit hadd mondjak, hogy ki látta a Karib-tenger kalózai című filmet? Már nem tudom, melyik részben volt egy olyan, amikor ez a Jack Sparrow valóban el akart menni. És a legénység azt mondta, hogy nem megyünk oda. És azt csinálta, hogy az iránt fia, ahogy volt, betett alá valamit, amitől az iránt ő csak ilyen egy fokkal ment arrébb, ami nem észrevehető. De mondjuk egy nagy távolság után már teljesen máshol ment a hajó. Ezért fontos figyelni a lelkiismeretünkre, mert tényleg nem égbe kiáltóan a dolgokkal kell először megküzdeni, csak kicsikkel. De sokszor ezt az Úristen is segít benne, hogy végre rádöbben, hogy valami rossz az életedben. És így próbál minket vezetni és formálni. Isten ma hogy van hatással a mi életünkre? Ki az, aki találkozott már vele? Beszélgetett vele? Ha nem találkozunk, ha nem beszélgetünk vele, akkor hogyan van hatással az életünk?
Hívják
keresztül, így van. A Biblia az nem valami ósdíjén elavult, nem arról szól a Biblia. A Biblia arról szól, hogy abból, azon keresztül az Isten ma is el tudja mondani azt, hogy mit akar tőle. A Biblia nem más, mint egy ilyen használati útmutató az emberhez. Isten, aki teremtette az ember, tudja, hogy neked mi a jó. Azt szoktam mondani, amikor valaki megkeres engem, hogy figyelj, itt van ez a lány, nem tudom, mi az Isten terve velem. Mindig azt mondtam, hogy figyelj, ha te Istentől vársz választ, legyél tényleg őszinte, és fogadd el azt is, ha az Isten olyat mond, amit te nem szeretnél. Mert azért mondja, hogy megvédjen téged. És amikor így lépned kell valamire, akkor tényleg vizsgáld meg azt, hogy mi lehet az Istennek az akarata. És egy dolgot hadd mondjak, amit már egyszer-kétszer elmondott, és ami a legeslegfontosabb, hogy ha az ember hoz egy döntést az életét, és Isten gyermeke lesz, kap egy óriási nagy támogatást, aki eredetileg azért még nem lakik benne mindenkiben, újjászületés által költözik a szívünkbe, és kiről beszélek, pünkös után? A Szentlélek. Így van.
A Podmanicki János evangélikus általános iskola 6. osztályos tanulói közül néhányan olvassák fel Pál apostol első tesszalonikai levelének 5. fejezetéből a 15-től 22-ig terjedő verseket.
Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal,
hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.
Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok.
Mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.
A lelket ne oltsátok ki, a profétálás ne vessétek meg.
De mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg.
A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
Folytatjuk a lélekhangolót, Hulei Enikő, Zsemberovszki Veronika, aszódi hitoktatót kérdezi.
Az emberek általában azt gondolják, hogy egy hitoktató a templomban nőtt fel, így volt ez veled is?
Pici gyermekkorom óta a gyülekezet tagja vagyok. Nagymamámtól tanultam imádkozni, de akkor még igazán csak hivatástudatból mentem el a templomba, éreztem, hogy Isten vigyáz rám, tudtam, hogy szeret, és úgy éreztem, hogy valamit cserébe adnom kell neki.
És ez mikor változott meg?
Biológia környezettan szakot végeztem. Talán egy molekuláris biológia órához, vizsgához kötném. Jelátviteli folyamatokról tanultunk, és elmondták, hogy hogyan működnek, mozognak az enzimek, különböző fehérjék a sejten belül. Fogtam a fejem, hogy annyira összerendezett módon működik a világ, és már egy sejt is olyan bonyolult folyamatokat tartalmaz, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez a véletlen műve, és hogy ebben nincsen benne Isten. Én már korábban jelentkeztem a Szódra Petőfi Sándor gimnáziumba, biológia szakos tanári állás volt meghirdetve. Ahogy kijöttem az államvizsgáról, bekapcsoltam a telefonomat, hogy értesítem a családot, és abban a pillanatban megszólalt, és az igazgató úrtitkárnője volt a vonal másik végén, és végül meg is kaptam az állást. És ez nagyon meghatározó eseménye az én életemnek és a hitben járásomnak, mert eddig tudtam, hogy Isten ott van, mindenhol, hogy Isten vigyáz rám, Isten szeret engem, de ebben a pillanatban arra jöttem rá, hogy Isten feladatot szánt nekem. Egyértelműen éreztem, hogy Istennek ezzel célja van, hogy én használjam azt a tudást, amit megszereztem.
Te hogy lettél akkor hitoktató?
A gimnáziumban engem bíztak meg az iskolának, az ökoiskola feladatainak az ellátásával, és az én feladatom volt olyan programokat megszervezni, amivel kicsit formáljuk a fiataloknak a szemléletmódját. Úgy szöget ütött a fejembe, hogy nekem keresztényként hogyan kell ehhez a kérdéshez állni. Valahogy a kezembe került egy szórólap, szabad egyetemi előadásokat hirdettek benne a Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és annyira tetszettek a témák, hogy elhatároztam, hogy én elmegyek ezekre az előadásokra, mert érdekelt. És ekkoriban történt, hogy a lelkészem, Lőrinc Csaba, megkérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem hitoktató szakot végezni, mert szükség lenne a gyülekezetben egy hitoktatóra.
Úgy tudom, hogy már egy ideje a hitoktatásban szolgálsz a gyülekezetben.
Főleg óvodákban tanítok hittant a gyerekeknek, a Szódon két óvodában, Kartalon is két óvodában és a Versegi Oviban, illetve még két általános iskolai csoportban és a fiúnevelő intézetben a Szódon.
Amikor a fiúnevelő intézetbe mész, szoktad biztatni a fiúkat a személyes imádságra, tehát hogy saját szavaikkal fogalmazzák meg az imádságot. Mi a te viszonyod az imádsággal?
Az imádság nekem is sokáig gondot okozott, mármint az a fajta imádság, amikor a saját szavaimmal hangosan kimondom azt, ami a szívemben van. Ezért én nagyon hálás is vagyok egy kedves barátnőmnek a gyülekezetből, aki egyszer felvetette, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen kis imaközösséget alakítanánk, és én első alkalommal féltem is ettől, mert soha nem imádkoztam még hangosan. Már az első alkalom olyan felszabadító érzés volt számomra, és jól esett, hogy hangosan kimondhattam az imádságot. Gyerekekkel kapcsolatban nem erőltettem ezt a dolgot, de amikor elkezdtem járni a fiúnevelő intézetbe, ott úgy éreztem, hogy olyan sok feszültség van bennük, olyan sok szomorúságot, fájdalmat hordoznak, hogy tettem egy ilyen javaslatot, hogy mi lenne, hogyha kijönthetnék, ami a szívükben van, és már az első alkalommal többen részt is vettek ebben az imádságban, és nagyon-nagyon megható volt azok az őszinte szavak, amiket kimondtak.
Volt valami különleges oka, amiért nagyon rászorultál az imádságra?
Akkor történt, amikor a kisebbik fiam született, Lócika, mert születésekor ő agyérzést kapott, és ez azonnal nem derült ki csak a második napon, de még akkor se tudtuk pontosan, hogy mi történt. Az volt életem leghosszabb éjszakája. Amikor reggel volt, akkor benyitott a takarítónéni, és ahogy rám nézett, látta, hogy ki vannak sírva a szemeim, és megkérdezte, hogy mi a baj, és akkor ő azt mondta, hogy tudja mit, fiatalasszony, ne aggódjon, én majd imádkozom magáért. És aztán Lóci után mentünk, csövek lógtak ki belőle, meg gépre volt kötve, és akkor elkezdtem újra sírni, de akkor megint jött egy gondolat, hogy Lócinak nem síró anyukára van szüksége, és akkor valahogy megint megerősödtem. Ez idő alatt én folyamatosan imádkoztam, és amikor a családunk és a gyülekezetünk is megtudta, hogy mi történt, azonnal jelentkeztek és biztosítottak róla, hogy imádkoznak, és én akkor éltem át, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy az ember mögött imádkozó közösség legyen. Istennek hála, rendbe jött, és már semmilyen tünet nem utal az agyvérzésére, annyi, hogy egy csöntöt kellett beültetni a kis fejébe.
Van-e olyan bibliai történet vagy ige, ami valamilyen szempontból számodra nagyon meghatározó?
Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Próbálunk a többséghez igazodni, és nehéz konfrontálódni, és sokszor én is kerülök olyan helyzetbe, amikor érzem, hogy valami nem helyes, és nem az Istennek tetsző, és érzem a nyomást, hogy de hát jó, igen, de mégiscsak így szokás. Nagyon sokat imádkozom azért, hogy legyen elég bölcsességünk, és tisztán lássuk azt, hogy mi az Isten akarata, és hogy szilárdan meg tudjunk állni ebben.
Mondd el, merre tart az élet, ha véled élek. Mondd el, Istenem, bíztató igédet.
Mai lélekhangoló műsorunkban a jó keresése, választása, döntéseink helyes meghozatala, és ebben Isten segítsége került fókuszba. Deák László interaktív előadásából hallhattak részletet, amelyet a Podmanicki János Evangélikus Általános Iskola 6. osztályosainak körében mondott el. az iskola csendes napjának mottójául szolgáló igeszakaszt olvasta föl hét kedves hatodik osztályos tanuló, őket követően pedig Hule Jenikő interjúja szólt Zsemberovszki Veronika aszódi hitoktatóval. Felvételeink, interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ különböző csatornáin, webcímünk http://missio.lutheran.hu, YouTube-on Evangélikus Missziói Központként vagyunk jelen, a Spotify-on Lélekhangoló név alatt fut podcastünk. Most búcsúzom az Evangélikus Rádió Misszió műsorával, erős vár a mi Istenünk.
Mondd el, hogy miénk lehet, ha hisszük az örök élet. Mondd el, hogy szereteted végtelen, soha nem ér véget. Hisszük a szavad, mi felénk száll, hisszük, hogy értünk, meghaltál. Hisszük a szavad, mi felénk száll, hisszük, hogy haltál a Golgotán. Mondd el, mondd el, hogy szeretsz minket és nem hagysz el. Mondd el, mondd el, hogy bűnömről nem emlékezel. Mondd el, mondd el, hogy szent szavadra mi mondjunk igen.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Majdnem megfolyt, mi a szívben a félelem volt, így indulok új utam felé. Így jövök az én uram elé. Lesz majd, hogy nem megy könnyen, lesz majd, hogy hullik könnyen, de nincs gond, a bizalom elkísér. Az örök bánat soha el nem ér.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen. Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján. Szent Péter és Szent Pál mai ünnepén érdemes a két apostol lelki útjára figyelnünk. Hogyan jutottak el az első találkozástól Krisztus teljes megismeréséig, a hit megvallásáig, illetve hirdetéséig? Péter meghívása egy sikertelen éjszakai halászatot követő napon történt. Az eredménytelen fáradozás után kissé csalódottan rendezgeti testvérével Andrással a hálót, néha egy-egy pillantást vet arra a férfira, aki körül hatalmas tömeg tolong, hogy őt hallgassák. Talán pár szó Péter füléig is elér, de inkább a maga gondolatába temetkezik. A tanítót szinte már a vízbe szorítja a nép, amikor ő megkéri Pétert, hogy beszállhasson hajójába, és onnan taníthassa tovább az embereket, akik közben a parton állnak. Péter most már közvetlen közelről hallja a szavakat, és bizonyára megérintik szívét. A tanítást befejezvén ugyanis, amikor Jézus megkéri, hogy evezzenek ki a vízre, és vessék ki hálóikat, ő azonnal engedelmeskedik. Szófogadásának csak egyik eredménye a csodálatos halfogás. A másik eredmény az, hogy Jézus megváltoztatja életét, és emberhalásszá teszi, meghívva őt tanítványának. Péter lelki fejlődésének másik nagy állomása az, amikor Isten fiának nevezi azt a Jézust, aki meghívta, akit követ, s akit egyre jobban megismert. Erről hallottunk a mai Szentmise evangéliumában. Az eset Fülöp Cezáreájának környékén történt. A mester kérdésére Péter ezt válaszolja. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péter még nem érti egészen saját kijelentését, amelyet isteni kinyilatkoztatásra tett. Emberi elképzelése még más a messiásról, mint ami Isten tervében szerepel, de hitvallása már magába foglalja mindannyiunk hitét Jézusról. Szent Péter tehát hitünk megvallásában példakép számunkra. Az üldöztetések és a szenvedések próbatételei nem akadályozhatnak meg bennünket abban, hogy hitünket megvalljuk. Sőt, éppen az ilyen időszakokban van szükség arra, hogy tanúságot tegyünk hitünkről. Pál apostol előbb Krisztus tanítványaival találkozott, s később Krisztussal. A tanítványokban olyan embereket ismert meg, akik egy új vallási tanításnak voltak a képviselői, amit ő veszélyesnek gondolt. Ellenséges magatartása hirtelen változik meg a Damaszkusz felé vezető úton történt esemény hatására. Személyesen Jézus kérdezte meg, hogy miért üldözi őt. A kérdés váratlanul és talán kellemetlenül érte Pált, aki Isten kegyelmének köszönhetően megértette, hogy milyen nagy hibát követett el, de ugyanakkor megértette az egyház titkának egyik lényeges elemét is, tudniillik azt, hogy a keresztények egy testet alkotnak, amelynek feje maga Krisztus, ahogyan ezt lelkipásztori leveleiben később ki is fejti. Megtérésekor a Krisztussal való találkozás fénygyújtott értelme számára és megvilágosította a ráváró új utat, új életcélt, amelyet az evangélium megismerésében és terjesztésében ismert fel. A maga igazságát védelmező Pálból így lesz Krisztus igazságának, Krisztus keresztjének és az ő feltámadásának bátor hirdetője. S ebben a munkában, hivatásban, küldetésben
mindig érezhette Isten kegyelmi segítségét. Ahogyan Péter az atya kinyilatkoztatására vallotta meg hitét Jézusról, s ahogyan Pált Isten erősítette meg az igehirdetés feladatában, ugyanúgy hitvallásunkban és hithirdetésünkben minket is Isten kegyelme segít. Törekedjünk arra, hogy minél jobban megismerjük Krisztust, erősödjünk hitünkben és az egyház iránti szeretetben, így munkálkodva annak építésén. Urunk Jézus Krisztus, a keresztény ember hivatása a szolgálat. A szolgálat nem jelenthet senki számára olyan kényszerhelyzetet, amelyben meg kell aláznia magát mások előtt, vagy amelyben emberi méltóságáról le kellene mondania. Ahhoz, hogy valaki a szolgálatot krisztusi értelemben tudja végezni, elengedhetetlen, hogy mindenek előtt önmagán uralkodjon, azaz gyakorolja az önuralom erényét. Urunk, Te arra tanítottad apostolaidat és minket is, hogy tevékenységünket tekintsük szolgálatnak, és legyünk mindenkinek a szolgái. Segíts minket, hogy az evangélium hirdetésének szolgálatába állítsuk életünket. Segíts, hogy az emberek közti kiengesztelődés és az egyház szolgájává váljunk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Rövidesen kapcsoljuk a mezőkövesdi Jézus Szíve templomot, ahonnan szívbúcsút közvetítünk. A Szent Misét bemutatja dr. Veres András, győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Kérjük, imádkozzanak velünk!